Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Miután meghallgattuk a Benkő István általános iskola negyedikeseinek a nagyon szép műsorát, emeljük fel a szívünket Istenhez, dicsérjük őt a 264. dicséretünk első és ötödik versével, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Most pedig tovább dicsérjük Istent énekszóval, ez az Örvendezzen már e világ, 330. dicséretünk. És közben én és az Éva néni, és talán Ráhel is még, aki itt van, kimegyünk a gyerekekkel.
Az igeolvasás előtt szeretném megkérni a szőlősgyulai testvérgyülekezetből érkezetteket, hogy tolmácsolják a köszönetnyilvánításukat. Sok szeretettel köszönöm.
Áldás békesség, Zsendei Levente vagyok Szelős Gyuláról. Ezt a kis virágot, ajándékot hoztam a gyülekezetbe, testvérnépünknek. Abban az alkalomban, mivel hogy virágvasárnap is van, szeretném megköszönni a támogatást, a pénzügyi, léleki, lélekkel, isteni szeretettet, amit nyújtottak mi felénk, és adom tolmácsomat a mi falunk gyülekezetének a köszönetét, és továbbra is nem felejtünk a jót, amit az Isten velünk, és önök is a gyülekezetet mi falunkért. Áldás békesség, ennyit akartam. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük, és hát sok áldást kívánunk Istentől a nehézségben is. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 19. fejezetnek a 28. versétől a 40. verséig terjedő igeszakaszból. Isten igéje így szól. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé, amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamár csikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamár csikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamár csikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamár csikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Gyertek, feleljünk a hallott igére, és imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy együtt dicsérhetünk téged. Olyan jó az, hogy te hétről hétre összegyűjtesz minket. Köszönjük neked, hogy te biztos pont vagy az életünkben, még akkor is, hogyha minden más bizonytalanná válik. Kérünk téged, hogy erősíts minket a hitben való járásban és a rád való figyelésben. Urunk, annyi nehézség és fájdalom van a világban. Adj nekünk olyan szemeket, amivel megláthatjuk a te csodálatos munkádat. Adj nekünk olyan füleket, amik a te üzenetedre figyelnek, és tisztítsd meg a mi szívünket, hogy tudjunk egyedül téged követni, neked engedelmeskedni. Áld meg most az igére való figyelésünket, és segíts minket abban, hogy a mi életünk is egy Krisztus dicsőségét kiáltó élet lehessen. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a Hinni taníts Uram kezdetű éneket.
Kérni tanít.
a már előbb felolvasott igeszakaszból újraolvasom azt a részt, amely alapján Isten igéjét hirdetni kívánom közöttetek. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Isten, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasíts rendre tanítványaidat, de ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Kedves testvérek, be kell, hogy valljam, hogy van nekem egy rossz szokásom, ami már lehet néhányótoknak feltűnt, mikor nem figyelek oda magamra, hajlamos vagyok a kelleténél hangosabban beszélni. De hogy miért is beszélek most erről? Azért, mert a mai Isten tiszteleten a kiáltásról lesz szó. És nem tudom, hogy ti fiatalok szoktatok-e még örömötökben felkiáltani. Mi felnőttek sajnos legtöbbször csak haragunkban szoktunk kiabálni, de úgy örömünkben felkiáltani csak igazán ritkán. A bibliai történetben arról olvasunk, hogy hogyan is vonult be Jézus Jeruzsálembe. És próbáltam valamire gondolni, amit így a mai világban ismerhetünk, ami hasonló ehhez a bevonuláshoz, mert lássuk be, nem egy gyakori jelenség, legfeljebb csak ilyen üres formalitásként használjuk, vagy úgy, hogy azt mondjuk, hogy valaki vacsora után bevonult Jeruzsálembe, bevonult a szobájába, bocsánat, szóval vacsora után bevonult a szobájába, de hogy mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az ettől teljesen más volt, és nem ilyen jellegű. És ami eszembe jutott, egy olyan dolog, amit valószínűleg mindannyian ismerhetünk filmekből, mesékből, a sportcsatornákról, vagy akár élőben boxmeccseken láthattunk ilyet, mikor a boxolók vonulnak be a ringbe, és addig szól az ő bevonuló zenéjük, a rajongói pedig az ő nevét kiáltozzák, és nagyon várják az ő győzelmét. És amíg a boxolók elérnek a ringig, addig valamilyen koreográfiát adnak elő, ami a személyiségüket vagy a küzdőstílusukat tükrözi. A szerény boxolók szerényen vonulnak be, a kicsit nagyobb szájú, sókedvelő boxolók pedig látványosan és harsányan vonulnak be. Jézus is így vonult be Jeruzsálembe, hogy voltak szurkolói, akik kiáltozták az ő nevét, sőt egyenesen királynak nevezik, mert meglátták benne a várt messiás, és a saját ruhájukat terítették le a földre, hogy inkább azon haladjon, ne a poros földön. Jézus bevonulása pedig nagyon jól tükrözi az ő személyiségét is. Békésen érkezik egy szamár hátán. Nem harci kocsin, és nem páncélba öltözött paripán. Nem vágtat át a tömeggel nem törődve, de nem is éjjenezteti magát. És vannak ellenszurkolók is, hiszen azt olvassuk, hogy a farizeusoknak nem tetszett ez az egész jelenet. Azt nem tudjuk pontosan, hogy ez azért nem tetszett nekik, mert mondjuk féltek attól, hogy a római katonák lázadásnak tekintik, és majd fegyverrel rájuk támadnak, vagy pedig a saját hatalmukat és befolyásukat féltették Jézustól. Mikor a farizeusok kérik Jézust, hogy tegyen rendet a kiabálók között, hallgattassa el őket, akkor kiderül, hogy elengedhetetlen szerepük van a történetben ezeknek a kiáltóknak. Ha abba hagynák a kiabálást, akkor a kövek kezdenék el magasztalni Jézust. És az biztos, hogy ez egy elég vicces jelenet lett volna, hogyha így történik, de rámutat arra, hogy Krisztus személye olyan dicsőséges, hogyha nem dicsérné őt egyetlen egy ember sem, akkor maga a természet kezdené el magasztalni. Jézus megtehette volna, hogy parancsoljon a természetnek, ahogy tette azt a viharos tenger lecsendesítésénél is, és a természet akkor elkezdte volna őt dicsérni. Abból a szempontból lehet, hogy jó lett volna, hogyha egy kő kezdi el magasztalni Jézust, hogy annak nem lehet befogni a száját, nem fél sem a farizeusoktól, sem a rómaiaktól. Viszont Krisztusnak az volt a célja, hogy az emberek szájából hangozzanak el ezek az üzenetek. Azt szerette volna, hogyha nem hallgatnak el az emberek, mert tudta, hogy ő már nem sokáig lesz itt a földön, így az embereknek kell bizonyságot tenni az ő nevéről. És azt gondolom, hogy ez nem csak ott és akkor volt így, hanem a mai napig is így van. Mi vagyunk azok, akiknek kiáltanunk kell a világban, hogy Krisztus a Messiás. A kérdés az, hogy te melyik csapatba tartozol. Jézusnak szurkolsz, vagy nem? Esetleg Jézusnak szurkolsz, de inkább hallgatsz? Legyen bárhogy is, azt gondolom, hogy hatalmas nagy a felelősség rajtunk embereken, hogy ne hallgassunk el. Éppen ezért szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy ne féljünk kiáltani, ne féljünk felvállalni, hogy Krisztus a megváltó, és ne maradjunk csendben, mikor az evangélium örömhírét hirdethetnénk. Mostanában, mikor utazok a metrón vagy villamoson, egyre többször veszem észre azt magamon, hogyha velem egy kocsiban valaki vitatkozik valakivel, akár telefonon, akár élőben, akkor az rám is rossz hatással van. Én is mérges leszek, vagy nekem is eszembe jut valaki, akire okom volna haragudni, és elkezdek bosszankodni. Vagy ugyanígy, ha valaki arról beszél, hogy ő milyen fáradt, vagy milyen nehézségei vannak, akkor nekem is a saját nehézségeim jutnak eszembe. És sajnos olyan is elő szokott fordulni, hogy valakik nagyon hangosan, vagy nagyon csúnya dolgokat kiabálnak, és olyankor nekem is nehéz bármit tenni, vagy gondolni. És egy ilyen negatív kiáltozás pillanatok alatt a kocsiban utazók nagy részének rossz kedvet tud teremteni. Haragot, félelmet és tehetetlenséget érzünk, vagy esetleg rossz emlékek jutnak az eszünkbe. De vajon egy kedves szó, egy jó kívánság, vagy egy széles mosoly ne volna képes ugyanígy hatással lenni az emberekre? Hát dehogy nem. Viszont sajnos ilyen sokkal ritkábban történik, mert mi emberek hajlamosak vagyunk csak a rosszra figyelni. Ezért van szükség olyan emberekre, akik tudnak örömmel Krisztus akarata szerint kiáltani. Mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az emberek megtették ezt maguktól, és a farizeusok ellenére sem hallgattak el. De mi a helyzet velünk? Ha bevonult már Jézus az életünkbe, akkor tudjuk-e ezt kifelé is hirdetni, vagy pedig inkább elhallgatjuk? Az önfelett öröm motivál minket a bizonyságtételre, vagy pedig a félelmeink és a kudarcaink megbénítanak és elnémítanak minket? Egy biztos, Krisztus ma is méltó a magasztalásra. Ő ma is jót cselekszik velünk, és ma is azt szeretné, hogy mi, emberek hirdessük az ő üzenetét, ne pedig a kövek. Fennmaradt egy történet Assisi Szent Ferencről, aki egy nagyon ismert szerzetes volt, és hogyha fiatalok ti még most először halljátok az ő nevét, annyit elárulok, hogy az Assisi az nem azt jelenti, hogy ő azt gondolta, hanem hogy szent volt, hanem egy városban született, amit így hívtak, hogy Assisi. Ő egy koldús szerzetes lett, viszont egy nagyon gazdag családból indult, de ő lemondott erről a gazdagságról, és nem törődött azzal, hogy nagy házat építsen magának, sok vagyon gyűjtsön, vagy díszes templomokat építsen, hanem egy egyszerű ruhában járta a városokat, és hirdette Isten igéjét. Ő róla maradt fent ez a történet, mikor egy nagyon szép, gyönyörű, virágos mezőre ért, akkor azt mondta, hogy olyan szép ez a mező, és olyan ékesen dicsérik azok a virágok az Istent, hogy az őt megszégyeníti. És valóban szégyenteljes lett volna a jeruzsálemi sokaságnak is, ha ők elhallgatnak, és helyettük a kövek szóltak volna. És ma sem hallgathatunk el, ma sem maradhatunk csendben. Előttünk van a húsvét ünnepe. Ha mi nem mondjuk el a barátainknak, osztálytársainknak, munkatársainknak, rokonainknak vagy családtagjainknak, hogy igazából miről is szól a húsvét, akkor ki fogja? Hogyha mi nem mondjuk el nekik, hogy Isten annyira szereti őket, hogy egyszülött fiát adta értük, akkor ki fogja? Arra hívlak benneteket, hogy kiáltsunk, mi is hangosan. Hadd legyünk mi azok, akiknek a szájából meghallják mások az evangéliumot. Ehhez a kiáltáshoz viszont két fontos dologra kell ügyelnünk, hiszen nem kiabálhatunk csak úgy értelmetlenül, hirtelen fellángolásból. Az első, hogy ismerjük meg Jézust, még mielőtt kifelé hirdetni kezdenénk a csodálatos dolgait. A másik pedig az, hogy tartsunk ki ebben a feladatban, álljunk ki Jézus mellett, még akkor is, ha éppen nehéz. Azért említem most ezt a két dolgot, mert a történetben szereplő sokaság hibázott ebben a kettőben, és bár látszólag egy nagyon vidám és pozitív eseményről van szó, mégis valahol fájdalmas és szomorú, mert bár a tömeg őszinte örömmel kiáltozik, de nem tiszta szívükből teszik ezt, így a dicsőséges fogadtatásból néhány nap múlva szörnyűséges kivégzés lesz. Az itt lévő emberek bár meglátták Jézusban a Messiást, az Isten által küldött szabadítót, viszont nem ismerték elég jól Jézust. Más szerettek volna tőle, mint amit ő tett. Azt várták Jézustól, hogy majd ő harcolni fog a zsidókat elnyomó rómaiakkal, legyőzi őket, ő lesz majd az új király, aki dicsőségesen uralkodik, és sok jót tesz majd a néppel, mert hát hallották, hogy meggyógyította a betegeket, odafordult az elesettekhez, a bajban levőkhöz, és képes volt megetetni 5000 embert egy csoda folytán, vagy a vizet borrá változtatta, de még sorolhatnám. Persze, hogy egy országnak és az ország lakosainak jövedelmező volna az, hogyha egy ilyen királyuk lenne és ilyen dolgokat csinálna. Egy kényelmes és bőséges élet ez, amiről csak álmodtak ők abban az időben, mikor sok adót kellett fizetniük a rómaiaknak, elnyomás alatt éltek. De nem hibáztathatjuk őket, hiszen mi is, mikor éhesek vagyunk, csak az evésre tudunk gondolni, és mikor álmosak, akkor pedig csak az alvásra. Viszont úgy is mondhatnánk, hogy ezeknek az embereknek nem a szíve vágyott arra, hogy Krisztus legyen a királyuk, hanem a hasuk vagy a zsebeik. Viszont ezzel félreismerték Krisztust. Ő nem olyan király, amilyet a nép várt volna. Nem akart felkelést, harcokat, földi trónon ülni, hanem ehelyett mennyei trónra ült. Harc és megtorlás helyett megbocsájtást és kegyelmet hozott. Földi lakoma helyett pedig mennyei eledelt adott. A Messiás nem olyan volt, mint amilyennek ők elképzelték, vagy ahogy várták. De ezt még ők akkor nem tudták, ezért is kiáltoztak olyan nagy örömmel és buzgalommal. Viszont a félreismerés csalódáshoz vezetett. És nagy tanulság ez számunkra is, hogy fontos Jézust és az Isten akaratát jól megismerni, mielőtt hozsannázni kezdenénk. A mi esetünkben is kialakulhatnak ilyen tévhitek vagy félreismerések. Például gondoltuk-e már valaha, hogyha Isten útján járunk, akkor sosem lesz nehézség az életünkben, csak gazdagság és boldogság lesz a jussunk. Éreztük-e már olyan nagynak a bűnünket, hogy azt gondoltuk, hogy ezt még Isten sem bocsájthatja meg? Gondoltuk-e már azt, hogy valami rossz azért történik velünk az életünkben, mert hogy Isten nem szeret bennünket? Azt gondolom, hogy többen már találkoztunk ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal, akár a saját gondolatainkban, akár mástól hallva. Rettentő fontos ezért, hogy megismerjük Krisztust és keressük az Atya akaratát, még mielőtt hirdetni kezdenénk az ő nevét, vagy bármit is cselekednénk az ő nevében. De könnyű ezt mondani, viszont hogy lehet ezt megtenni? Hogy lehet gyakorlatban eldönteni, hogy mi az, ami az Istentől van, és mi az, ami nem? Azt gondolom, hogy a Szentírás mindenképp a legjobb eszközünk, amit maga Isten adott nekünk azért, hogy megismerjük őt. De az imádság alatt is megérthetünk sok mindent Istenről. Talán ez a két leggyakrabban idézett tanács, hogy olvassunk Bibliát és imádkozzunk. De ezeken felül mondanék még párat. Beszéljünk más hívő testvérekkel, akik a kérdéseinket, nehézségeinket, bajainkat nem belülről, hanem kívülről látják. És talán pont ez a más nézőpont segíthet. Hallgassunk vagy olvassunk ige magyarázatokat, mert lehet, hogy valaki mást, vagy esetleg többet értett meg egy szakaszból, mint mi. Figyeljünk arra, hogy hogyan működik Isten a mi életünkben, és figyeljük meg azt is, hogy hogyan működött az életünk történetében. Esetleg bizonyságtételek által azt is megtudhatjuk, hogy mások életében hogyan működik az Úr. Hoztam nektek egy képet, hogy miért is egyszerűbb a gyülekezet közösségében megismerni Istent. Köszönöm, remélem jól látjátok. Ami a képen van, az egy elefánt, amit az emberek csukott szemmel próbálnak körbe tapogatni, hogy vajon mi lehet az, ami előttük van. És látjátok, az egyik ember, amelyik az ormányát fogja, azt gondolja, hogy ez valami bambuszszerű lehet, mert hogy hát olyan kicsit vastagabb, fölfelé megy, valaki az oldalát fogdossa, ő azt gondolja, hogy ez valószínűleg egy fal lehet, aki a lábát, az azt gondolja, hogy egy oszlop, és aki a farkát fogja az elefántnak, ő meg azt gondolja, hogy egy kötél az, amit eléjük adtak, és mindegyikük mást tapint meg, vagy érez ebből az elefántból, de mi, akik látjuk ezt a képet, tudjuk, hogy se nem bambusz, se nem fal, se nem oszlop, és nem is kötél, amit ők fognak, hanem egy elefánt az. Viszont, hogyha ők egymással beszélgetnek, akkor egyre többet érthetnek meg abból, hogy mi is van ott előttük, és mi hívő emberek is így vagyunk, hogy lehet, hogy én azt élem meg, hogy Isten nagyon szeretetteljes, de valaki Istennek azt az oldalát érzi, hogy ő nagyon dicsőséges, vagy nagyon igazságos. De mehetnék még tovább, például Jézus kapcsán lehet valaki a szelídségét érzi, valaki viszont, mint Júda oroszlányát, a nagy és dicsőséges oroszlánt látja benne. Szóval ezért fontos, hogy egymással beszélgetve a gyülekezet közösségében, vagy akár hittanon, osszátok meg egymással az Istennel kapcsolatos élményeiteket, és figyeljetek oda a többiekre is. Végül pedig nagyon röviden hadd beszéljek a második tanácsról, tartsunk ki a kiáltásban. Milyen érdekes, hogy itt a Jézust éjjenző tömeg a nagy hét eseményeiből teljesen eltűnik. Hol vannak Jézus úgymond szurkolói, mikor a tömegnek el kell döntenie, hogy Jézust vagy Barabást engedjék szabadon? Hol vannak ezek az itt éjjenző emberek, mikor a tömeg azt kiabálja, hogy feszítsd meg? Eltűntek? Vagy pedig már pont, hogy ők is Jézus ellen kiáltanak? Ezt nem tudhatjuk, de azt beláthatjuk, hogy ránk, emberekre jellemző az, hogy egy kis csalódás, félreértés, vagy valami új divat könnyen eltérít minket az igaz útról. És fiatalként nagy veszély az, hogy ilyen idősen sokat jár az ember templomba, nagyon odafigyel hittanórákon, mindent jól megtanul, elmegy gyülekezeti gyerektáborokba, viszont a felnövés küszöbén valahogy eltávolodik Istentől. De mi felnőttek is járhatunk így, hogy ér bennünket valami nehézség, csalódás, vagy egy negatív tapasztalat az egyházzal kapcsolatban, és távolodni kezdünk az Istentől. Éppen ezért buzdítalak most titeket arra, hogy a hitünk ne csak egy alkalmi, ideig, óráig tartó kiáltás legyen, hanem egy el nem halkuló, élethosszig tartó bizonyságtétel. Kívánom, hogy megismerjük az igaz Istent, és őt magasztalhassuk egész életünkben. Amen. Feleljünk énekkel a hirdetett igére, és énekeljük a Nagy Király kezdetű énekünket. Hajtsuk meg a fejünket, és emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Úr Jézus, Te valóban méltó vagy a dicséretre. Köszönjük neked, hogy olyan vagy, amilyen. Köszönjük, hogy Te békére és bűnbocsánatra tanítasz minket. Engedd, hogy tudjunk téged teljesen megismerni, hozzád tartozó, téged követő tanítványokként követni téged. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy terved van a mi életünkkel, és terved van a világ egészével. Kérünk téged, hogy mutass utat nekünk, hogy te hol akarsz látni minket, hogy tudjuk a te tervedet munkálni. Adj nekünk kitartást és bátorságot, hogy méltó módon hirdethessük a szent neved a világ számára is. Urunk, te látod, hogy kimondottan nehéz néha megállni a hitben, mikor betegség, fájdalom és gyász terhel minket. Imádkozunk most azokért, akik nehéz időszakon mennek keresztül. Te adj nekik erőt, vigasztalódást, te légy a sebeikre gyógyír, a bizonytalanságban kapaszkodó. Add, hogy mindazt, amit hallottunk, azt tudjuk a szívünkbe zárni, és ott megőrizni, aszerint cselekedni később is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kárpátaljai magyarokkal való közösség nyilvánításunkat kifejezve énekeljük a záró énekünket, a 799. énekünket, Mindig velem, Uram.
Mindig velem, Uram, mindig velem.
Fogadja a gyülekezet Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Áldás békesség!